Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora.
Szép délőtöt, jó főzést mindenkinek. Huncut dolog ez a hagymákkal. Mert amit az ősi egyiptomiak a sírkamrákba öntöttek, hogy illata feltámaszza a halottakat, az a vörös hagyma volt. Ez szolgált fizető eszközül, ez szerepel Hammurápi törvényoszlopán, és ezt a növényt vitte magával 1492-ben Észak-Amerikába Kolumbusz Kristóf. Az a hagyma viszont, amit a Keops piramis építői 4500 évvel ezelőtt a lepényhez kaptak, s aminek elmaradása miatt sztrájkolni merészeltek, az a póréhagyma. Ebből főzetett leves Néró, a római császár, akit a háta mögött hagymafalónak gúnyoltak, s a legenda szerint ezt tűzték sisakjuk mellé a velszi harcosok. Velsz címerében évszázadokig szerepelt a póréhagyma, s ez díszítette az egyfontos pénzérme hátoldalát is. Mindaddig, amíg le nem cserélték narcisszra. Nyilván az illata miatt. Bár mint tudjuk, a pénznek nincs szaga. Vagy bizonyos embereknek nincs szaglóérzéke. Ám ebbe most ne bonyolódjunk bele. Inkább szögezzük le, hogy a hagyma a szegény ember szalonnája volt. Ezért is hívták a népnyelvben a vörös hajmát Mózes pecsenyének vagy zsidó szalonnának. A franciáknál ismert mondás, ha nincs kappanod, elégedj meg kenyérre, hagymával. Szóval kenyér, hagyma, szalonna. Ez a három bőséges eledel a szegény embernek. Feltéve, ha jut mind a három. Mert nem mindig jut. Móra Ferenc Tápéi furfangosok című novellájában a kecskeméti meg a makói embernek csak kettő jut a háromból.
Úgy volt az, hogy a kecskeméti embernek valaha nem volt nagyobb mérge, mintha a makói hagymát emlegették előtte a piacon. Ebből tessék, jó ember, mert ez az igazi makói hagyma, még a holt is megmozdul ennek a drága jó szagától.
Bolond beszéd! A hagyma az hagyma. Egyik is a földben terem, másik is. Én ugyan egyet se lépnék az Isten adtáért, mikor nekem a kecskeméti hagyma se kenyerem.
Ja, nem is makói hagyma ám az. Azt érdemes volna a tövén is megnézni, mert olyant máshol nem látni. Terem ott akkora hagyma is, hogy ember fejjel vetekszik. Jó volna, ha Kecskeméten akkorára nőne a barack. De már ez szíven találta a kecskeméti embert. Azt mondta rá, ezt a csodát csak ugyan megnézi. S ha csak a fele igaz annak a híres hagymának, akkor ő megeszi a saját fejét. Azzal se nap, se óra megindult a kecskeméti ember makóra hagymát látni, de úgy sietett, hogy siettében kifelejtette a tarisznyájából a szalonna mellől a kenyeret. Az ám, csak hogy ugyanakkor a makói ember meg Kecskemét felé volt útban, mert neki meg a híres barack vette magát a begyébe. Mert hogy a kecskeméti barack még a makói hagymánál is különb. Jó volna, ha akkora volna makón a hagyma, mint Kecskeméten a barack mag. Amire aztán a makói ember is azt mondta, hogy nem áll meg Kecskemétig, de a szegedi hídon mégiscsak megállt falatozni. Hát ahogyan bontogatja a tarisznyát, akkor veszi észre, hogy kenyere van, de a szalonnáját otthon felejtette. Az volt a szerencséje, hogy a kecskeméti ember is éppen akkor ért oda, az jó szívvel adott neki kenyérért szalonnát.
Hova igyekszik földi?
El még barackot látni Kecskemétre, mert azt mondják, hallja, ott akkora barackok teremnek, mint a sütni való tök.
Micsoda? Hiszen ma egy hete mind lehullott a barack abban a nagy szélben.
No, akkor hát én hazafelé is fordíthatom a szekérudat.
Hol az a hazaföldi?
Makón, ahol az a híres hagymaterem.
No, akkor együtt megyünk, mert én éppen oda tartok hagymát csodálni. Azt mondják, emberfejjel vetekszik Kenteknél a hagyma.
Micsoda? Azt mondom én Kentnek bátyja, forduljon vissza, mert ez mesebeszéd.
Na komám, Kent se bolond emberre leteti ám a szalonnát.
A két ember vidáman kezet rázott, aztán hazamentek.
De hát a makói hagymát nem a mérete miatt szerette Krúdi Gyula sem, hanem az íze miatt. Az író kedvenc illatszere nem valamilyen francia parfüm volt, hanem a makói hagyma.
Először is a vásárcsarnok közelében egy korcsmajtó kinyílása révén találkoztak egy emberrel, akit a korcsmából a gallériánál fogva éppen kivetettek. Ez ugyan nem volt valamely étvágygerjesztő látvány, de ugyanakkor a kicsapó ajtón olyan korcsmaszag áramlott ki, amelyre az igazi, derék jó étvágynak még az utazó szekérről is le kellett volna szállnia. A vörös hagyma, ez a földi alma, tud magából árasztani olyan illatokat, mint bizonyos nők, amikor szerelmeseikkel találkoznak. A vörös hagyma szerelmese a forró pecsenyezsír, amely a tűzhelyen sisteregve kérdezgeti, hogy miért is kellett neki a világra jönni. A hagyma aztán mindent megmagyaráz. A korcsmából kicsapódó szagban a legkisebb fantáziával is látni kellett a frissen készült pörkölteket, amelyeket puhaságuk felül a szakácsné az imént még villával kérdezgetett, amelyekre az utas emberek türelmetlenül várakoznak a megsózott és megpaprikázott kenyérszeletek majszolása mellett.
És bár hagymafajta a földön több mint 1000 létezik, a magyar ember legjobban kettőt szeret, a vörös hagymát meg a fokhagymát. Ezt mondja a népmese is.
Amikor az ördög magára haragította az Úristent, és fejvesztve menekült a paradicsomból, ahová jobb patájával lépett, ott termett a vörös hagyma. Ahová ballal, ott meg a fokhagyma. A sátán ennek a kénköves illatától retteg leginkább.
Pedig retteghetne a medvehagymától is, amit kígyó vagy sási hagymának, vadfokhagymának is neveznek, annyi benne a kénes vegyület. Vagy a metélő hagymától, azaz a snidlingtől, amit csak az utolsó pillanatban szabad a levesbe vagy a rántottára metélni. De a legbiztosabb mégiscsak a vörös hagyma, meg a fokhagyma. Hogy néz neki, ha gyöngyhagymával ijesztgetnénk Belzebúbot? Azt tegyük inkább el ecetben, igazi csemege, ahogy magyar elek az ínyes mester ajánlja.
A megmosott gyöngyhagymát jó erősen besózzuk, jól összekeverjük a sóval, és addig hagyjuk így állni, míg a külső héja könnyen leválik róla. Ekkor tiszta vászonruhával egyenként ledörgöljük. Az így meghámozott hagymát üveg vagy porcelánedényben leöntjük lobogva forró ecettel, és 2-3 napig állni hagyjuk, természetesen letakarva. Ez idő elteltével szitára tesszük, és jól lecsurgatjuk róla az ecetet, majd üvegbe rakjuk rétegesen fehér és fekete borssal, szeletekre vagdalt tormával, kevés szerecsendióval, jó bőven tárkonnyal és friss, lobogva forró ecettel leöntve, úgy, hogy az ecet egészen ellepje, légmentesen lezárjuk és hűvös helyre állítjuk.
Ördög, vámpír és bajűzésre vörös és fokhagyma való. Tágítják az ereket, baktériumölő és bélfertőtlenítő hatásúak, enyhítik a gombás fertőzéseket, serkentik az immunrendszert. Hasznosak mélycsipés, meghűlés ellen. Az apám például a gyomorfekélyét vörös hagymával gyógyította. Minden nap nyersen megevett egy közepes fej vörös hagymát. Nem véletlen tehát, hogy már a sumér agyagtáblákon is szerepelt a hagyma 5000 évvel ezelőtt. A legrégibb fennmaradt orvosi leírás, az Ebers papírus például 40-szer említi, mint gyógyszert. Hippokrátész ezzel kezelte a fertőzött sebeket, sőt, lepra ellen is hagymát ajánlott. Delfoiban, Apolló szentélyében évente hagymaevő versenyt rendeztek. Arisztofanész Békák című végjátékában többször is szó esik a gyenge hagymáról. Dionysos például azt hazudja, hogy nem azért könnyezik, mert megverték, hanem mert hagymát szagolt. A hagymák nemzetségébe tartozik az a varázsfű is, amelyet Hermész ad Odüsszeusznak Kirké varázslata ellen, nehogy az istennő őt is disznóvá változtassa, mint a társait.
Jaj, te szerencsétlen, hová még egyedül hegyen erdőn? Azt se tudod, hol jársz. Kirkénél vannak a társak, mint disznók a zsúfolt olzára mögé beszorítva. Őket akarnád megszabadítani? Még te magad sem térsz haza, azt hiszem én, hanem ott senyvedsz velük együtt. Csak hogy a bajból én kiragadlak, megszabadítlak. Vedd a varázsfüvet át, és ezzel lépj be a házba. Ez veszedelmed napját elhárítja fejedről. Így szólván ide adta az argoszőlő a növényt is. Földből tépte ki, és mindent jól megmagyarázott. Éjszínű volt a gyökér, és tejszínű volt a virága.
Ez lehetett az Allium molly, vagyis az aranysárga hagyma, amelyet liliomos póré hagymának is neveznek, ma inkább dísznövény, mint fűszer. Illata meg sem közelíti a tarentumi hagyma kénköves bűzét, amelyről Marciális római költő írt gúnyos epigrammát.
Hogyha tarentumi hagyma nehéz szagú szálait etted, csak becsukott szájjal osztad a csókjaidat.
A fokhagyma mindig is a szegények csodaszerének számított. Tejben megfőzve gyereknek adták, hogy a gilisztát kiűzzék. A szájban forgatták, ha a foguk hasogatott. Fülfájáskor levét belecsöpögtették a fülbe. Még a tébolyult ember talpát is ezzel dörzsölték be. A középkor embere meg volt győződve a fokhagyma csodatévő erejéről. Nem csak kedvelt fűszer, zöldség és gyógynövény volt, de számtalan legenda, mitosz, babona is társult hozzá. Ahogy Mátyus István, a dietetika tudós szerzője mondja a 18. században.
Ezen növény szagától a férgek, bogarak és csúszómászó állatok igen irtóznak, melyre nézve a mezei munkások gyakran is szokták enni nyárban a fokhagymát, hogy midőn elfáradt testüket a földön aludva nyugtatják, valami féreg szájukba ne bújjék. Ezáltal, ha fokhagymát tejben megfőzik, és holdfogytára a gyermekekkel itatják, a gilisztát belülük sokszor kiűzi. Emellett a hideg és takony miatt elgyengült belső részeket is erősíti, a testet melegíti, a részegséget is erősen űzi. Vénusz tüzét gerjeszti. A bőrön való kigőzölgést bővíti, a rothadásnak ellenáll. Innen a köhögésben, fulladozásban, tagoknak elesésében, vízkorságban, s több eféle taknyos hidegségből támadó nyavajákban a fokhagyma mind a régiektől, mind a maiaktól hasznosnak nem ok nélkül tartatik.
Persze a hagymáknak épp annyi ellensége volt, mint híve. A rómaiak azt, aki hagymát evett, be sem engedték a templomba. Az arisztokrácia viszolygott a bűzlő rózsaszagától, 10. Alfonsz kasztíliai király 1330-ban számüzetés terhe mellett tiltotta meg az udvarában a lovagoknak a hagymaevést. A hagyma Shakespeare szerint nemes embernek és színésznek nem való. Zuboly legalábbis ezt állítja a Szent Ivánéi Álomban.
Rajta szedni-vedni holmitokat, jó madzagot szakálaitokra, új galandot cipőitekre, aztán egy-kettő a palotához. Kiki fussa át a szerepét, mert egy szó, mint száz, a darab el van fogadva. Tisbe minden esetre tisztát vegyen. Aki pedig az oroszlánt játsza, le ne találja vágni a körmét, hadd lógjon ki az oroszlán körme gyanánt. No meg aztán, színész barátaim, ne egyetek se vörös hagymát, se fokhagymát, hogy kellemes legyen a lehelletünk, akkor bizonyára megdicsérnek, hogy kellemes a komédia.
Galeotto Marzio visszaemlékezései miatt sokan úgy gondolják, hogy a fokhagymát Magyarországon Beatrice királyasszony honosította meg. Ám ez tévedés, mert a fokhajma szó már 1395-ben szerepel a besztercei szószedetben, Mátyás király pedig akkor még meg sem született. A cocor fogarasi szótár szerint azért hívják fokhajmának, mert a gerezdek épp úgy sorakoznak a héjban, mint a fogak a szájban. Az sem lehet véletlen, hogy a székelyek ősidők óta azt mondják a kevély, rátarti emberre, hogy úgy viselkedik, mint aki fokhajmát ett. A régi magyar nyelvben volt fokos hagyma is. 1559-ben bukkant föl először, én a veres hagymáról, te a fokosról formában. Bejta András 1595-ös füves könyvében a magyaró, azaz magyaró hagyma és a kígyó hagyma között szerepel. Lippai János Természettudósunk a Posoni kert 1664-es kiadásában nem csak az ültetés módjával foglalkozik, de a vakondűzéssel, foggyógyítással is. Szerinte a fokhagymát csak a finnyás népek utálják.
Akinek nehéz a szaga, mikor más ember fokhagymát evett, egyik ő is, s nem érzi annyira. Vagy egyik mindjárt petrezselymet, avagy olasz kaportreá. Egyébként a fokhagymának szaga erősíti azt, ki eszi. Ezért ki más ember lovával akar versenyt futtatni, adjon fokhagymát enni a maga lovának, és megerősödik tőle. A más ló pedig, ki mellette fut, megérezvén a fokhagyma szagot, ellankad, és nem futhat olyan jól.
Nem tudom, hogy a zsokék olvasták-e Lippai uram tudós könyvét, de úgy gondolom, hogy egyik istálló tulajdonos sem etetett fokhagymát favoritjával a verseny előtt. Bárki tudja. Különös hagymáról mesél Jókai Mór is az Egy az Isten című regényében. Vernes tanár úr csontsovány ember. Ő mutatja Áron bátyámnak a tordai mogyoróhagymát.
Tudja-e ön, hogy azon hagyma, amit kézbe vett, ez évszakban már ritkaság, s egyedül az önkedvéért termesztik. Ez az Allium obliquum, ami egész Európában nem jön elő másút vadon, mint a tordai hasadékban. Bölcsője az Eufrát vidéke. Valószínű, Kárusz Cézár légiói hozták onnan magukkal.
Né, bizony mondom, valóságos perzsiai íze vagyon neki. Mintha csak ahajt szakították volna Szemirámisz kertjéből. Kóstold meg, rózsaszálam, milyen fölséges!
És Blanka megkóstolja. De midő mosolygó ajkához viszi a hagymát, szemét szerelmesére függeszti. És csak hárman értették meg a tekintetet. Ő, Manassé és Áron bátyja. Mert Szemirámisz óta mind a mai napig mindig a Salamon pecsétje volt a női ajkon a hagyma, a vágy jelképe. Bizony. Nem csak a hagymavágástól könnyezik a lány, tudta ezt Arany János is.
Haja, haja, hagymahaja, sír a leány, mi a baja? Kicsi a jány, mint egy bögre, nagy szerelem teszi tönkre. Veszett is von hagymaföldbe, nem könnyezne szemem tőle. Veszett von az úrfi Pesten, nem verne így az Úristen.
A legtöbbször persze nem szerelem miatt könnyezzük meg a hagymát, hanem a kénvegyület miatt, ami a vágáskor felszabadul, és a nyálkahártyánkat irritálja. Védekezéskép trükkök tucatját javasolják hobbi szakácsok. Például hagymavágás közben folyatni kell a hideg vizet. Vagy néhány korcs vizet szánkban tartva kell a hagymát szeletelni. Egyesek szerint a vágás előtt a hagymát 10 percre be kell tenni a mélyhűtőbe. Segíthet a gyertyaláng is. A legjobb, ha vágás közben nem veszünk levegőt. Bár ezt nem bírjuk sokáig. Dragomán György egy búvárszemüveg viselését javasolja. Az íróra érdemes hallgatni, ő a hagymavágás mestere. A művelet első pillantásra egyszerűnek tetszik, semmi nem kell hozzá, csak kés és deszka. A valóság azonban sokkal bonyolultabb.
A lényeg, hogy csak finkéssel lehet rendesen hagymát vágni. Sokan már itt elrontják, német vagy japán pengével próbálkozni teljesen esélytelen, nem beszélve a svéd acélról, na most itt nem az acél nemzetiségéről van szó, hanem az élezés szögéről. Azt ugye mindenki tudja, hogy a finkések 17 fokos szögben vannak megélezve, és pont ez a szög ideális a hagyma epidermész folyadékmentes átvágásához. De persze nem minden esetben, csak egyedül akkor, hogyha a penge és a hagyma hőfoka között legalább 40, de nem több, mint 50 Celsius fok a különbség. Szóval sokan már ott elrontják, hogy veszik a drága pénzen megvásárolt finkésüket, és csak úgy vagdalni kezdik vele a drága pénzen megvett makói vagy görgényi hagymát. Nem, nem, nem. Nagyon fontos, hogy a pengét mínusz 20 Celsius fokra kell hűteni. Ez nagyon egyszerű. Mindössze annyit kell tenni, hogy a kést a tervezett hagymavágás előtt nem kevesebb, mint 33, és nem több, mint 50 napnyi időre be kell tenni a mélyhűtőbe.
Amikor kivesszük, ujjunk odafagy a hagymához. De nem ez a legnagyobb kellemetlenség. Az igazi bosszúság az, amikor van szalonnánk, de nincs vörös hagymánk. Erről mesél útinaplójában Bajor Andor erdélyi író.
Bosszankodva veszem észre, hogy a szalonna mellé nem hoztam magammal veres hagymát. A veres hagyma ugyanis rendkívül ízletes eledel, melyet gyermekkorom óta rendszeresen fogyasztok. Tavasszal is megeszem, mikor a veres hagyma még egészen zöld. Bár egy ízben vettem már olyan veres hagymát is, amely lila volt. Másnap tovább utazunk Timbuktu felé, s nézem a magasból a tájékot, nincs-e valahol veteményes kert hagymával. De nincs itt semmi, hanem amint látom, éppen egy sivatag van lent, ahol a hagyma nem él meg. A hagyma ugyanis szereti a vizet meg a nedvességet, s ki nem állhatja a száraz, homokos talajt, melyben napok alatt elpusztul a hagyma.
Hagymát vágni még mindig könnyebb, mint a hagyma rejtélyét megoldani. Beletört már ebbe Henrik Ibsen norvég drámaíró bicskája is, amikor 1867-ben pergünt a híres monológban, a rengeteg héjban, burokban a hagyma magját, a lényeget, azaz átvitt értelemben a létezés értelmét kutatta.
Dehogy is vagy császár, Per? Csak hagyma vagy, s most, kedvesem, meghántalak itt. Sem bőgés, sem kunyerálás nem segít. Ez a külső rongyos réteg, amely lejött, a roncson küzdő árva hajó törött. Ez az utas bőr, vékony akár a levél, de benne mégis pergünt íze él. Az aranyású énje bújt bele ebbe, szikkadt, ha ugyan volt valaha nedve. Egy csücskös, durva, kemény lemez, a Hudson öböl nyers prémvadásza ez. Koronaszerű ez, gyorsan vetem el, több szót az ilyen nem is értem el. Ez a kurta, s erős, ez a régész lenne. Ni, a próféta, friss és sok a nedve. Hazugság bűzű, mondja az írás, aki jó, ettől elfogja a sírás. S ez, amely áll összehajolva lágyan, az úr, aki élt mulatva vidáman. Eztán beteg itt, feketés a sávja, a papot vagy a négereket imitálja. Hű, mennyi burok van itt, töménytelen! De hát a magját meg sohasem lelem.
Hasonlóképpen érzi magát Petri György is a Hagymaszól című versében.
Én akkor is csupa héj vagyok, ha keresztbe szelsz, kockára metélsz. Miszlik be a prics, akkor is a semmit vágod, mit nem zárok magamba, mivel mit sem zárok magamba. Lévén csupa héj. Héj héja, sőt, a héj héjának héja.
Az íróknak kedvenc hasonlata a hagyma héj és a lények keresése. Mikszáth Kálmán tömören fogalmaz a Beszterce ostroma című regényében.
Ezeknek az embereknek a szíve olyan volt, mint a hagyma. Ha lehántották róla az egyik burkot, találtak alatta egy másikat, de húst, igazi emberi húst sehol se.
Maga az írás is olyan, mint a hagyma, mondja Eszterházy Péter. Újabb és újabb rétegek bomlanak le róla, ahogy az olvasó halad előre a mű megértésében. Kérdés, hogy valaha is ráakad-e a lényegre. Hova jutottunk a hagymától? Étel és életfilozófia. Remélem, nem bánták meg, hogy végig hallgattak. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 612. adásunk.